A zsidókhoz írt levélben vagyunk, a 9. fejezetben. 16-17-es verseket olvassuk. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk. A zsidóknál írt levélben olvasunk egy végrendeletről. És egy végrendelkezőről. És ahogy egy végrendelet érvényes legyen, azt írja a Biblia, hogy a végrendelkezőnek meg kell halnia. Ez történt. Jézus Krisztussal. Egy hatalmas végrendeletet írt Isten az ige által, és ő az élő ige. És ez a végrendelet megíródott, és érvényesítése pedig a végrendelkező halálával történt, aki a Jézus Krisztus. Hányan ismeritek és szeretitek őt? A Jézus Krisztust. Ezt írja róla az ige. Egy örökkévaló örökségről ír. És egy ígéretről. És annak az elnyeréséről. És elhívottakról ír. Minden szava csodálatos ennek. Ha ezen elkezdünk meditálni, örökkévaló örökség, ez egy csodálatos dolog, mert soha nincs vége. Ezt az örökséget senki el nem veszi tőled. Ígéretekről ír, amit Isten Ábrahámnak tett. Ábrahámnak tett ígéreteit a Krisztus Jézusban valósította meg Isten, és adta nekünk. A Krisztus Jézusban lett a miénk. Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban. De az ígéretek, hogy valóságba jöhettek, hogy azt mi elnyerhessük, mert mi vagyunk ennek az ígéretetnek az elhívottai. Erről szól ez a vers. Kérem, hogy ezt nagyon figyelmesen hallgassátok, és akartok elmélyedni az igéken, akkor ez egy kiváló vers arra, hogy megtudjátok, mi történt a Krisztusban. Mert ahol végrendelet van, előbb a végrendelkező halálának be kell következnie. Addig ugyanis nem érvényes. Mert a végrendelet, a halál pecsételi meg a végrendeletet. Addig nem érvényes, amíg a rendelkező él. És ebben megértést kapunk, hogy az az egy, aki a kereszten meghalt. Hogy Isten micsoda örökséget hagyott ránk. És érvényesített az ő halálával, és feltámadásával. A keresztényeknek ott van a nagy hiányosságuk, hogy nem tudják, hogy ki az, aki meghalt értük a kereszten. Nem ismerik őt. Hallották a nevét, hisznek benne, de igazán nincs közösségük vele. Nincs személyes kapcsolatuk vele. Nem tudják igazán, hogy ki ő, aki meghalt a kereszten. És mit végzett el Isten az ő kereszt halálával és feltámadásával? És közelebb kell kerüljön ez hozzánk, mert így fogunk tudni azokban az áldásokban élni, amit szerzett a halálával. Elpecsételt egy végrendeletet. A 15-ös versnek a második része vonatkozik még ehhez a gondolatmenethez. Mindez azért történt, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Vagyis egy ígéret sorról van szó a Bibliában. Gyönyörű ígéreteket lehet olvasni. Arról is szó van, hogy Isten ezeket odaadta az elhívottaknak. És az elhívottak számára azt akarja Isten, hogy elnyerjék ezeket az ígéreteket. Akkor mi nem élhetünk ezeknek a beteljesedése nélkül. Mert Istent az dicsőíti meg, hogyha ezekben az áldásokban járunk, és élünk. Ebben vesz magának dicsőséget. És ha másért nem, akkor ezért kell törekedni rá. Hogy Istennek dicsőséget szerezzünk az életünkkel. Ezek örökkévaló ígéretek. És hatalmas áldások. És egy örökség, ami el van pecsételve az ő halálával, a szent vérrel. És ha nem tudjuk, hogy mi van benne ránk hagyva, akkor nem éljük azt a gazdagságot. Úgyhogy ma egy-két gondolat, tehát ez egy végtelen nagy gazdagság. És rengeteg minden tanít a Biblia, hogy mi van ebben az örökségben. Egy gondolattal kezdjük, amivel a héten az Úr nagyon sokat időzött a szívemmel. Hogy már az Ószövetségben megvan írva az örökösöknek egy ígéret. Az Úr szolgáinak örökségéről. És nagyon nagy szükségünk van rá ebben a mai világban, ahol oly sok mindent mondanak rólunk, és érnek minket támadások, És oly sok a szóbeszéd. Az ember meghallgatja, hogy az ellenségnek milyen vádakkal és milyen támadásokkal jön, akkor kell, hogy legyen fegyverzete. Kell, hogy legyen fegyverzete. És a szellem hozta ezt, és ez nagyon él bennem, ezért fogom első helyen ezt venni. Mert a sorrendben kérdeztetitek, miért pont ebben kezdem? Azért, mert a szellem ezen a téren mozgatta a szívemet a múlt héten. Az ígéreteket a végrendelkező azért adta, hogy a halálával érvényesítse, és hogy te járj benne. Ezzel a gondolattal nyissuk meg. És tudnod kell, hogy az ellenségnek vannak tervei az életedre. Nem csak Isten készíti el az ő nagyon jó terveit az életünkre. Én szeretné, ha abba járnánk. Az ellenség is készít terveket, gonosz csapdákat, fegyvereket. És ezzel kapcsolatos ez a vers. Azt írja a 17-es vers Ézaiásban, 54. fejezetben. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Vagyis tudnunk kell, hogy van fegyverzet, amit az ellenség készít ellenünk. Ebből ez kiderül. Isten nem titkolja, hanem leírja, hogy ez a fegyverzet, amit az ellenség készít ellened. És az ellenség igenis készít terveket, gonosz terveket szőttek ellened, fegyvereket készített hozzá, hogy végrehajthassa. És Isten azt írja, hogy ezek a fegyverek, az ellened készült fegyverek, nem lesznek jó szerencsések. Vagyis nem lesznek, nem járnak sikerrel. Nem érnek célba. Ha, és nézzük a folytatást. Minden nyelvet, mely ellened perbe száll. Vagyis lesznek, akik ellened fordulnak a nyelvükkel. Perlekednek. Vádakat emelnek ellened. Lesznek ilyenek. Minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. El fogod tudni ítélni. El fogod tudni ítélni, meg fogod tudni ítélni, és semmisé fogod tudni tenni ezeket, mert ez az Úr szolgáinak öröksége. Ez egy örökség. Az Úr örökségében benne van, hogy az ellened készült fegyver nem jár sikerrel. Vissza tudod verni ezeket a támadásokat, és így folytatja az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk. Vagyis akármilyen gonosz vádakat hoznak ellened, az Úr el fogja végezni, hogy az igazság nálad van, és kiderül. Előhozza a te igazságodat. Nem képesek megszégyeníteni téged ezekkel a vádakkal. Mert ez az ő igazságuk, mondja az Úr. Mely tőlem van, így szól az Úr. Vagyis a te igazságodat garantálja ez a szövetség, hogy előjön, mert ez nem más igazság, ez az ő igazság, amit neked adott. A megigazoltsága. A gonosz terveknek a végére járhatsz. A gonosz fegyvereket megsemmisítheted, mert ez az ő öröksége. Nem élhetnek úgy vele, hogy ők jussanak sikerre. Az ellenség kárhoztatva van, és ezt a te nyelved végzi. Te kárhoztatod ezeket. Ki kell jelentened, hogy az ellenség minden terve kárhoztatva van. Ezek nem állhatnak meg, ezek megsemmisülnek. Egy ellenem készült fegyver sem lehet sikeres. Ki kell jelentened, hogy ez az te örökséged, mert az Urat szolgálod. Az Úr szolgáinak öröksége. Megtámadtak a kollégáid, egy olyan dologgal jöttek ellened, ami nem is igaz. Vádaskodnak ellened. Be akarnak mártani. Vagy rosszakat mondanak rólad, ami szemeszedett hazugság, mondjuk így. Azt mondja az Úr, ne keseredj el. Ez a fegyver nem lesz jó szerencsés. Te meg tudsz állni benne. Te képes vagy kárhoztatni ezt, és ki fog derülni, hogy nálad van az igazság, és nem másért, mert az igazság tőlem van, mondja az Úr. Ez az én igazságom. Ez az én igazságom, amit előhozok rajtad, és megmutatom az én igazságomat te rajtad. Ez akkor igaz, hogyha ezt ismerjük. Mert ha nem ismerjük az igét, akkor felvehetjük testben is a harcot az ellenséggel. De ha vádaskodásokra, újabb vádaskodásokkal felelünk, akkor belekerültünk egy testi harcba. És pontosan lesüllyedünk az ellenségnek a manővereire. És minket nem arra hívott el az Úr, hogy vádaskodjunk. Vagy hogy magunkat megvédelmezzük. Ez az ő része. Mondta, én előhozom a te igazságodat. Az Úr szolgáinak az öröksége ez. Nem lesznek képesek kárhoztatni téged, mert te fogod kárhoztatni őket. Nálad van az igazság, mert én előhozom az én igazságomat, te rajtad. Na, ez az örökségünk egy része. Élvezhetjük ezt. Élvezhetjük ezt, mert az Úr megígérte. Hogy ebben tudjunk járni, szükség van arra, hogy ebben a megigazultságban erős alapot vegyünk. És ezt az előző versek írják ott, hogy a megigazultságban erős alapot veszel. És tudnod kell, hogy az Úr igazzá tett. Te erősen állsz benne. Az ellenség nem ingathat meg, mert te erős alapot vettél ebben a megigazultságban, ami tőle van. És ezt a hatalmas munkát az Úr Jézus Krisztusban végezte el. Az ő igazságát adta nekünk. Magára vette a bűneinket, a kárhoztatásunkat, a vádakat, az összes gonosz cselekedetet, a betegségeinket, a fájdalmainkat, és az ellenségnek nem maradt semmi, amivel vádolhatna minket. Ha tudjuk ezt a megigazultságot, erős alapot vettünk. És közé veled, hogyha összegyűlvén összegyűlnek, azt mondja az Úr, ez nem én tőlem lesz. Van, amikor gyülekezik az ellenség. Tábort ver, sorakoznak, egyik támadás jön a másik után. Még mindig nem fogyott el, még mindig van valami. De csak maradj erős. De csak állj ebben a megigazultságban erősen, mert azt írja, hogy ha összegyűlvén összegyülekeznek, tudd azt meg, hogy ez nem én tőlem lesz. Ez 15-ös vers. Ez nem én tőlem lesz, mondja az Úr. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Micsoda örökség! Ha te kitartasz ebben a megigazultságban, ha te tudod, hogy az Úr előhozza a te igazságodat, mert ez a te örökséged, ha őt szolgálod, és a keskeny úton jársz, a szeretet útján, akkor mindenki, aki ellened összegyűlik, elesik általad. Mert a nagyobb lakik benned. És az ő erejét az ellenség nem állhatja. Nem a saját erőnkből van a megmérettetés. Az Úr erejéből van. Az ő kegyelméből van. És az Úr nem titkolja, hogy én teremtettem a pusztítót is. Még Lucifert is ő teremtette. Ő teremtette. De a vesztére megy, ha összegyülekezik ellened. Mert téged viszont felruházott a megigazulás örömével, és az igazság szabadító erejével. Úgyhogy nincs olyan erő, ami ha kikérne ebben a harcban, és elkezdene perlekedni ellened, felmagasztaltathatna, mert te kárhoztatod. És ez az Úr szolgáinak öröksége. Élj vele! Szóld az igét bátran! Legyél erős ebben az igazság, megigazultságban erős alapot vettem, jelents ki mindig ilyenkor. És egy ellenem készült fegyver sem lehet jó szerencsé, és nem lehet áldott, mert az Úr maga van én velem. És ez van én tőlem. Azt mondja az Úr, amikor összegyülekeznek ellened, az nem én tőlem van. De, hogy előjön a te igazságod, az az igazság tőlem van. Na, ezt látnunk kell. Ezt a felállást. Hogy az Úr a mi oldalunkon van, az Úr a javunkra van, az Úr bennünk munkálkodik ebben a hatalmas erőben, a megigazultság erejében. És minden ellenség megszégyenül. Ezek szellemi erők. Nem az anyósoddal van a probléma a konyhában, hanem azok a szellemek, a fejedelemségek, a hatalmaságok, ezek, ha összegyülekeznek, mind megsemmisülnek. Ez az első örökség, amivel foglalkoznunk kellett ma, és ez csodálatos, hogy ebben megerősíthetjük magunkat. Bármilyen támadás ér minket, ebben a megigazultságban erős alapot veszünk, és kárhoztatjuk ezeket a nyelveket. Nagyon sok történetet tudnék itt hozni bizonyságként, de a te saját életedből is biztos van. Nem győzedelmeskedhet az ellenség. A gonosz tervei megsemmisülnek. Egy másik csodálatos része az örökségnek, hogy nem kérhet ki a betegség. Nem emésztheti fájdalom a testedet. És nem terhelhet a bűn. Mert Jézus Krisztus tanítja már a 4 evangéliumban előjön nagyon sokszor, hogy a bűneink bocsánata és a testünk gyógyulása között micsoda szoros összefüggés van, karöltve járnak együtt. karöltve jár együtt a bűneink bocsánata és a testünk gyógyulása. Sokszor, amikor nem jön a gyógyulás olyan könnyen, mint szeretnénk, megpróbáltatásban van a test, és szoktuk mondani, megpróbáltatások vannak. Kell figyelmeztetünk magunkat arra, amit Jézus itt tanít. A Lukács 5. fejezetben van egy történet, az egyik legcsodálatosabb bizonyosság arról, hogy mennyire karöltve járnak a bűnök bocsánata és a testünk gyógyulása. Lőn egy napon, hogy tanít vala, és ott ültek a farizeusok, a törvénytudók, tanítói, akik jöttek mindenfelől, Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt ő vele, hogy gyógyítson. Ezt nagyon szeretjük érzékelni, amikor a légtérben lehet érezni ezt a vibrálást, az Úrnak a erejét, hogy érezzük, hogy az Úr jelen van közöttünk egy ilyen sűrű, vibrálós légtérben, az Úr ereje van így jelen, hogy gyógyítson. Az Úrnak az ereje ez. Ahogy Jézus fel lett kenve erre, úgy van ez az erő jelen Jézus szolgálatában, a názáreti Jézust Isten kente fel Szent Szellemmel és erővel, aki körbejárt, meggyógyít rá mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Vagyis ha tudjuk, hogy a betegség az ördögtől van, és az Úrnak ereje pedig Jézussal járt, hogy meggyógyítsa a betegeket. Ma is így van, ma is az Úr ereje gyógyítja a betegeket egy felkenetésben. Fel vagyunk kenve erre a szolgálatra, a kenet mindannyiunkban jelen van. Ha megtanulunk együttműködni vele, csodálatos bizonyságaink lesznek. Minden kézzeltételnél képesek vagyunk megoldani ezt a kenetet, és kiárasztani, és gyógyulásokat szólítani. És a betegek gyógyulnak. Így volt jelen az Úr ereje, hogy gyógyítson. Mindamellett senki nem gyógyult meg. Egyetlen egy feljegyzés nem tesz a Biblia, ott a sokaságban, aki körülött állt a Jézus körül. Egy farizeus, egy törvénytudó, senki nem vett gyógyulást. Mert nem olyan szívvel hallgatták Jézust, ahogy ez az erő tudott volna áradni. Azért jöttek, hogy megfogják őt valahol. Hogy ez a Jézus a szombatnapon gyógyít. Ez a Jézus ez nem tartja be a törvényt. Meg ez a Jézus azt mondja, hogy roncsd le a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Fonák dolgokat beszél ez a Jézus. Meg kéne őt fogni valahogy, és ezért vették körbe. Ezért hiába volt ott az az erő, nem tudott egyet sem meggyógyítani közülük, mindaddig, amíg történt valami. És ímé valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt, vagyis bénult volt. Ágyon hozták. Igyekeztek őt bevinni és elébe letenni Jézus elé. De nem fértek be az ajtón. Annyian voltak. Ez Jézusnak a saját háza volt. Nem találván módot, hogy a sokaság miatt valamiképpen bevigyék őt oda, feltalálták magukat. És ezt neked is így kell. Ha nem jutsz el valahova, ahova tudod, hogy ott kell, találj egy másik utat. Feltalálták magukat. Felhágtak a háztetőre, és elkezdték bontani a cserépéjazatot. Lebontották a háztetőnek ezt a részét, és ott bocsájtották alá ágyastól ezt a legénykét Jézus elé a középre. Képzeljétek el ezt a helyzetet. Ha nem megy az ajtón, akkor majd megyünk a tetőről, mondták. És 4-en kellett, hogy vigyék, ez volt a minimum, hogy mind a 4 széle az ágynak biztonságban aláereszkedjék, és ne essen ki az ágyból ez a bénult szegény. És képzeljétek el, hogy a Jézus meglátta a hitüket. Mert azt írja a következő vers, hogy Jézus nem emelte fel a hangját, hogy micsoda felbontást csináltok odafent. Mi folyik odafönt? Mi az, hogy hullik alá a héjazat? Mi folyik odafönt? Vagy valami ilyesmit. Egy szóval nem emelte fel a hangját. Micsoda felfordulás nem odafönt? Nem dorgálta meg őket. Hanem azt írja, hogy látván azoknak a hitét, és Jézus valahogy belát a szívnek abba a részébe, ahol ennek a hitnek működni kell. És Jézus látta a hitüket. Hogy micsoda hittel tették ezt. És nagyon jó címborák voltak, mert azt akarták, hallották, hogy ez a Jézus mindenhol gyógyít. És mondták, a mi barátunknak is meg kell gyógyulni. És addig ügyködtek, nem jutottak be a bejáraton keresztül. Akkor majd megoldjuk máshogy, mondták. És lebontották a héjazatot. Alá Jézusnak odaengedték a lábai elé, a középre ezt a nyomorultat. Jézusnak tetszett ez a hit. És ezt a hitet kell benned is meglássa, hogy nem adott fel. Hogy van megoldás arra, amire te hitben állsz. Hogy arra megoldás jön. És ha megmutatja azt az utat, és te azon az úton keresztül eljutsz a megoldáshoz. És ez a hit tetszik Jézusnak, amikor nem adjuk fel. Látván azoknak hitét mondta, ember, szólt neki, megbocsájtattak néked a te bűneid. És gondolom, hogy akkor megütköztek, akik hozták, hiszen nem a bűnei miatt hoztuk ide neked Jézus. És nem csak, hogy azok botránkoztak meg, akik hozták, hanem az írástudók és a farizeusok is. Azt írja, hogy elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda az, aki így káromlás szólhat. Hogy merészeli ez azt mondani, hogy megbocsájtattak a bűneid, amikor csak Isten egyedül képes rá, hogy ezt mondja. Tehát megforgatta mindenkinek a szívét. A farizeusok megbotránkoztak, a legények, akik hozták, azok pedig értetlenkedtek. Jézus, nem ezért hoztuk eléd, hogy most a bűneiről kezdj beszélni, hiszen azért hoztuk eléd, hogy meggyógyuljon. Hát nem látod, hogy bénán fekszik az ágyon? Miért kezdesz a bűnökről papolni, gondolták magukba. És Jézus mégis ebben kezdte. Nem azt mondta neki, hogy kelj fel és járj, vedd az ágyadat. Sokszor mondja Jézus ezt, hogy rendben van, itt vége a betegségnek, vedd az ágyadat és menj haza. De Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy a te bűneid megbocsájtattak néked. Vagyis az a hit, amivel hozták, és amivel ő maga részt vett ebben az akcióban, azt hozta neki, hogy Jézus feloldozta őt a bűneiből. Mert Jézus látta, hogy amíg magát kárhoztatja, addig nem fog felkelni abból az ágyból. Mert a bűneinknek a kárhoztatása, amíg a szívünkön van, addig nincs bennünk az a hit, amivel el tudjuk venni a gyógyulást. És ennél az embernél ez volt a probléma. Kárhoztatta magát. Valamit tett, és a saját lelkiismerete ítélete alatt volt, és így meg tudta támadni ez a gonosz betegség, és Jézus tudta, amíg nem oldozza föl a bűnei alól, addig ez a legény nem fog felkelni a nőasszonyáról. És ezért mondja neki Jézus, hogy a te bűneid megbocsájtattak néked. Jézus észrevevén az ő tanakodásukat felelvén mondta nékik, mit tanakodtok a ti szívetekben, mondja. Mondjátok meg nekem, melyiket könnyebb mondani. Jézus, amikor kérdez, az mindig csodálatos, azon érdemes elgondolkodni. Azt kérdezte tőlük, hogy melyiket könnyebb mondani, mondjátok meg nekem. Megbocsájtattak néked a te bűneid? Vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj? Mondjátok meg nekem, melyiket könnyebb mondani. És ezen elgondolkodtak, amikor ezt a kérdést feltette. Hát ha én azt mondom valakinek, hogy megbocsájtattak néked a bűneid, akkor ezt csak Isten tudja, és az illető, a köztük lévő szellemi dolog ez, mert a bűnöket nem lehet látni szemmel. Hogy feloldoztattak-e az illető bűnei, hogy elfogadta-e a bűnbocsánatát, az csak az ő szívében látszik, és csak Isten látja azt. Ezt kívülről nem tudták megállapítani a farizeusok. Azt, hogy fel kell az ágyról, és meggyógyul, azt minden szem látja azonnal. Jézus megkérdezte, mi gondoltok, melyiket könnyebb? Ha fel kell az ágyról, minden és dicsőítik Istent. Ha azt mondom, hogy a bűneidtől feloldoztattál, akkor abból semmit nem látok. De tudjátok meg, hogy az ember fiának van hatalma e földön. Látjátok, hogy az ember fiáról beszél? Az ember fia, aki testet öltött, az ige, aki testé lett. Az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsájtani. És hogy mondja a farizeusoknak, tudjátok meg, hogy ez így igaz. Ekkor mondta a gutaütöttnek, neked azt mondom, elfogadtad a bűneidnek a bocsánatát, akkor most vedd a nyoszójádat. Kelj fel, és menj haza. És ez történt. Az rögtön felkelvén azok szeme láttára fölvette, amin feküdt, összecsomagolt és elment haza. Dicsőséges volt. De miért történhetett meg? Elfogadta a bűneinek a bocsánatát. Jézusnak ezzel kellett kezdeni. Hogy ne kárhoztassa magát az illető a szívében. Amíg magunkat belül kárhoztatjuk, addig ez a gyógyulás nem tud úgy előjönni, ahogy szeretnénk, és ahogy hiszünk benne. És a tanulság ebből, hogy ugyanaz a keresztfa áldozat, ahol Jézus meghalt, oda föl lettek szegezve a bűneink, és föl lettek szegezve a fájdalmaink és a betegségeink. Egyetlen egy áldozat által el lett rendezve mindez. És Isten megbékélt a világgal. A Jézus Krisztus kereszt áldozatán keresztül. Többé nincs kárhoztatás. Szíria, nincs azoknak kárhoztatásuk, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az új ember, amikor előjött, múlt héten volt szó róla részletesebben, amikor előjött Jézussal a sírból a feltámadt új ember, az az új ember egyetlen egyet nem követett el azokból a bűnökből, amelyekért az óember Krisztussal meghalt a kereszten. Ez egy hatalmas munkája Istennek. És ez az új ember él bennünk, ez a szellemi részünk. Nincs közös felülete a bűnnel. A szellemi ember. És azonnal el van pecsételve a Szent Szellemmel, hogy a sátán, a Lucifer el ne tudja rontani még egyszer. Mert Ádámot elvitte. Megtévesztette. És a bűnnel közösségbe került. Ez az új ember, ez mentes a bűntől. Teljesen szabad a bűntől. A bűn nem érintheti, nem illetheti a belső embert, a szent a Krisztusban. Na ez az örökségünk, amit minden kereszténynek naponta tudatnia kellene az értelmével, az elméjével, az indulataival, a gondolataival, hogy nincs akadály a gyógyulásom útjában, mert minden bűnöm megbocsájtatott. Minden bűnöm eltöröltetett, minden betegségem meggyógyítatott. A kereszten elvégeztetett. Ez a kettő karöltve jár együtt. És ha ezt végig gondolod és kijelented, hogy nincs számomra károsztatás a Krisztusban, minden bűnöm eltöröltetett, minden betegségem meggyógyítatott a keresztfán. A keresztre kell tekinteni. Ezt a drága Jézus szerezte ezt nekünk. Akkor igaz az, amit a Zsoltáros énekel a 103-as Zsoltárban. Aki megbocsájtotta minden bűnödet, és meggyógyította minden betegségedet. Már az Ószövetségben így van leírva. Karöltve vannak a bűneink és a betegségeink. És Isten mind a kettőt orvosolta. Megbocsájtotta minden bűnünket, és meggyógyította minden betegségünket. Áldjad én lelkem az Urat. És Zsoltáros énekli. Áldjad én lelkem azért. Fogadd el ezt az áldozatot, és kezd el áldani őt. Mert ez megvan neked. Kezd el áldani őt. Áldani kell az Urat. Amikor áldod őt, és egy dicséred őt, és magasztalod őt, akkor ő nagyobbá lesz az életedben. És a gondod és a problémád pedig egyre inkább eltörpül. És semmisé válik. A keresztben. Abban a valóságos megváltásban. Áldjad én lelkem az Uram, ez így igaz. Elvitte minden betegségünket, elhordozta minden fájdalmunkat. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Emlékeztetni kell csak magunkat rá. A munka el van végezve. Ebben a hatalmas megváltásban. Magunkat kell emlékeztetni rá. Hogy ne a gyötrő tünetek vegyék el a figyelmünket, ha éppen azokkal harcolunk. Hanem arra a keresztre tekintsünk, ahol ez elvégződött. Ez valósággal el lett végezve. A keresztben, a kereszthalálban, és a feltámadásban. Ez az örökségünk része. Legnagyobb kincsünk. Közé sorolható, hogy nem kell betegségekben élnünk, nem kell kárhoztatásban élnünk. Isten elvégezte. Isten elvégezte. Még egy pontot szeretnék említeni az örökségből, ami nagyon nagy kincsünk. Az embernek már nincsenek betegségei, meg nem károsztatás alatt él, akkor mondhatjuk, hogy beragyogja Isten dicsősége az életét, ugye? Megigazultság napja, ami ragyog, ami világosságot hoz. Tehát ez egy olyan dicsőséges fényforrás, ami a mennyből van, a megigazulásunk napja, és beragyogja az életünket. Világosságot hoz. Ha ez megvan már nekünk is, ebben járunk, akkor lesz igazi békességünk. És Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok néktek. Ezek karöltve járnak. Nem tudsz úgy igazi békességben élni, hogy közben gyötrőfájdalmaid legyenek, vagy szükségeid vannak, vagy magadat kárhoztatod, emészted valamiért. Akkor igazából nem vagy abban a békességben, ahol Jézus szeretne, amiről azt mondta, hogy én ezt a békességet hagyom néktek. Így mondja szó szerint. Tehát az örökségnek a része. János 14-ben Jézus, amikor kezd búcsúzni a tanítványaitól, akkor mondja, hogy békességet hagyok néktek. Nézzük meg, hogy az életünket békességben éljük-e. És ha nem, akkor ebben a békességben ki kell terjeszteni az életünket, és törekedni kell erre, mert Jézus ránk hagyta ezt. Ez is az örökségnek a része. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, még hozzáteszi. Ez az a békesség, ami tőlem jött a mennyből. Az én békességemet adom néktek, és nem úgy adom én néktek, folytatja, ahogy a világ adja. Mert a világ mindent úgy ad, hogy egyrészt ára van, és ingyen semmit nem fogsz kapni, ami jó lenne. Mindennek megkérik az árát. Ezt ugye nem úgy adom néktek, hogy a világ adja. Egyrészt mindennek megvan az ára, és meg kell fizetned. Másrészt a világban minden csak ideig, óráig tart. Mulandó. Azt mondja Jézus, én ezt a békességet nem így adom néktek. Én olyan békességet adok néktek, amit a világ nem tud szolgáltatni. Ezt a békességet vegyétek, mondja. És amint a világ adja, én nem úgy adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez a mai világban, amikor kinyitod a híreket, és mit hallasz? Minden héten hallja az ember, hogy micsoda iszonyatos dolgok vannak kint a világban. És tudni azt, hogy én ebben a békességben megőröztettem, megtartatom, ez a békesség az enyém, Jézus ezt nekem adta, és én ebben járhatok. És ez valóság. Lehet a számomra. Ha törekszem oda, ha szemmel tartom ezt, ha nem hagyom, hogy bármi meglopja ezt a békességet, én ebben uralkodom, ebben a békességben. Semmi el nem lophatja. Mondom neked, hogy más lesz az életed. Mert az örökségben élsz. Ennek az örökségnek a része. Jézus azt is mondta, záró gondolat lesz, hogy az én dicsőségemet adom néktek. Ahogy mondja az atyának imádkozza, ezt János a főpapi János levele 17. fejezetben, imádkozza Jézus, nagyon megragadó ez az imádság, és az egész fejezetet szabad naponta imádkozni az életünkre. Egy gondolatot szeretnék kiragadni belőle, és záró gondolat lesz. Én azt a dicsőséget, Jézus imádkozza ezt, én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, vagyis az a dicsőség, amelyet Jézus járt a földön, hogy a vakok szemét gyógyította, a csonkabonkákat megépítette, halottakat támasztotta fel, kenyeret megsokasította, az Úr dicsőségét mutatta be minden egyes pontján a szolgálatának. Azt mondja, hogy azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, imádkozik az atyához. Ő nékik adtam. Ez egy döbbenetes állítás. Ő nékik adtam. Vagyis Jézus ezt a dicsőséget nem vitte magával vissza a mennybe. Amikor elragadtatott a mennybe, felvitetett. Odaadta nekünk. Azt mondta, én ugyan most innen elmegyek, én az atyához megyek, de ezt a dicsőséget néktek adom. Azt jelenti, hogy ebben a dicsőségben kell járni az életünkben. Mert Jézus ezt a dicsőséget ránk hagyta. És azt szeretné, hogyha ebben járnánk, örökségünk része. Ezt a dicsőséget néktek adom. És így folytatja, hogy azért teszem ezt, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Tehát a dicsőség fogja egybe szerkeszteni a világban a hívőket. Ha még vannak is különbözőségek abban, hogy most hogy hisznek, milyen hitbéli különbözőségek vannak, milyen tantételekbeli különbözőségek vannak hívő csoportok között, ez lesz az, ami egybeszerkeszti őket. Istennek ez a dicsőség, ami ki fog áradni az utolsó időkben a földre. Mert megígérte, hogy ez a dicsőség elárasztja a földet. Mint a folyamok a tengert. Úgy lesz az én dicsőségem ismeretével. Teljes ez az egész föld. És azt mondja, hogy ezáltal lesznek egyek. Egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk, hogy Jézus az atyával egy volt. Egy egységbe szerkesztést fog elvégezni ez a dicsőség kiáradás. Látjátok egy, miért van annyira ellene az ellenség annak, hogy a keresztények egységbe legyenek. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen akar kiszakítani minket a helyünkről. Most már így érthető. Mert a dicsőség kiáradásról van szó. A dicsőség áradása szerkeszti majd egybe, és minél inkább egybe leszünk, annál jobban tud áradni ez a dicsőség. És ennek a dicsőségnek el kell önteni a földet. Jézus addig nem jön vissza a gyülekezeti testért, amíg nem járunk ebben a dicsőségben. Szomorú a gondolat, de Jézus nem fog visszajönni csak azért, hogy minket kimentjen ezekből a szörnyű helyzetekből. Mert nem siránkozó mennyasszonyt akar magának. Hogy jaj, Uram, vigyél már el. Mik lesznek még itt, Uram? Mentsél már ki? Nem. Nekünk itt uralkodni kell. És amikor uralmat veszünk, és minden ellenséget a lábunk alá helyezünk, és ki tudjuk jelenteni a győzelmünket, és ebben a dicsőségben tudunk járni, akkor lesz az, hogy azt mondja Jézus, hogy elviszem a dicsőséges mennyasszonyt. Mert készen van a mennyasszony a dicsőségre. Ezért a mennyasszonyért fog eljönni. Tehát egy egybeszerkesztés van hátra a Krisztus testében. Egy csodálatos egybeszerkesztésnek kell jönni. És az akkor következik be, hogyha elkezdjük ezt a dicsőséget megismerni, megtanulni, benne járni, és ezáltal a dicsőség ismerete által egybeszerkesztetünk. Egyre jobban. Megtapasztaljuk ezt az egységet. Hogy egységben járunk, és egységben, és még nagyobb, és az egységnek hatalmas ereje van. Erről szól a gyülekezet. A gyülekezetben egybeszerkesztett szíveket, akik egyként gondolkodnak, és egyként hisznek, olyan ereje van, hogy nincs az az ellenséges erő, ami meg tudná támadni azokat, akik bent vannak. Az az egy, aki elszéled, az könnyen megfoghatja. Ha jön az oroszlán, vagy jön a medve, vagy az ellenség. Azt az egyet könnyen körbekeríti, és elszigeteli, és elkapja, és az akaratát végrehajthatja rajta sokkal könnyebben, mint azok, akik bent vannak ebbe az egységbe, és hetente át vannak mosva az igével, és ragyognak a dicsőségben, és ebben a dicsőségben növekednek, és fejlődnek, és egyé lesznek, és tudják Isten dicsérni. Erről szól a gyülekezet. És te itt bent vagy, és te bölcsen döntöttél, hogy hagyod ez a dicsőség átjárjon, hogy ez a dicsőség téged úgy felépítsen, ahogy ezt Isten akarja. Mert ebben a dicsőségben lesz igaz, hogy megismered, hogy én ő bennük, és ők én bennem, hogy Jézus imádkozza. Egy lakozás, az Atya benned lakozik, a Jézus benned lakozik, te pedig ő benne. És a Szent Szellem benned lakozik, és te pedig ő benne. És az ellenség ezt az erőt nem állhatja. Saját magad nem tudsz ellenállni. Nem vagy képes. Nem összemérhető a mi erőnk az ellenségével. De hogyha az Atya bennünk lakozik, és ha a Fiú bennünk lakozik, és ha a Szent Szellem bennünk lakozik, akkor az ő erejét kiállhatja. Nincs az, aki meg tud állni az Úr jelenléte előtt. Úgyhogy az örökségünknek a legnagyobb csodája, hogy maga Jézus egy lakozást vesz bennünk, és maga az Úr lesz mi bennünk, a mi örökségünk. Maga az Úr Jézus Krisztus kapjuk örökségként, hogy én is ő bennünk legyek, így zárja az imáját. Az Úr Jézus bennünk lakozik. És ezért a zsoltáros meri azt már énekelni, hogy az Úr az én örökségem. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Maga az Úr a mi örökségünk. Mire van akkor szükséged ebben az életben, ha az Úr a tiéd? Aki azt mondja magáról, hogy a vagyok. Vagyok, aki vagyok. Amire csak szükséged van, vagyok. Szólíts engem, és én az vagyok. Mire van akkor szükségünk ebben az életben? Ha bennünk lakik a szeretete, ha bennünk lakik a békessége, ha bennünk lakik a teljessége. Mi az, amire szükségünk lehet igazán ebben az életben? Amíg nem ismerjük őt, addig érezzük ezeket. Amikor beteljesedünk ő vele, akkor beteljesedünk ezzel a szeretettel, akkor megszűnnek ezek az érzéseink, hogy mire van szükségem. Amire szükségünk van, azt betölti. Ebből a teljességből. Tudod-e őt imádni? Szeretni? Hogy megadja ezt az egységet, ezt az áradást, ezt a teljességet az életedre, hogy be tudsz teljesedni az ő szeretetével. És az ő szeretetén keresztül, az ő egész teljességével imádni fogjuk most őt, ez jön, érzed már, hogy itt van közöttünk, és vágyja az imádatainkat, mert ezt ő elvégezte. Örökséget adott neked. És abban dicsőíteti meg az én atyám, hogyha mi ebben a dicsőségben járunk. Úgyhogy elkötelezzük magunkat. Igenis fogunk a háborgó vizeken járni. És ahol csak a megpróbáltatásaink vannak, ott dicsőségben fogunk járni. Győzelemben fogunk járni. A betegségeket leuraljuk, és elparancsoljuk. A fájdalmakat leuraljuk, és elparancsoljuk. Az ellenség minden gonosz tervét megsemmisítjük. Hatalmat veszünk felette. Ez az a dicsőség, amire elhívott minket Isten. Kérdés, hogy akarsz-e uralkodni? Én nekem örömöm lelik bennem, telében, amikor azt mondom, hogy Jézus nevében hatalmat veszek. Olyan öröm tör fel belőle, érzem az Úr örömét. És ezt fogjuk tenni, mindannyian fölállunk, és kijelentjük az életünk felett a teljhatalmunkat. Jézusban kaptuk, és a Jézus Krisztusban való teljhatalmunkkal fogunk ma gyógyulásokat szólítani a testekben. Újra jelentkezett a könyökben, de a térdben is van nagyon jó gyógyítókenet. A térdkalácsok fognak ma megújulni és meggyógyulni, és van is szükség ma rá, tudom, többeknek. Úgyhogy a drága Jézus lesz a gyógyítónk és a szabadítónk, és ő a hűséges Isten. Úgyhogy ékezzük a gyógyító sorokat. Soha el ne felejts, hogy nála van minden, amire szükséged van. Nála van minden. És fel tudod emelni a kezed, szeretni őt. Erre vágyik az Úr. Mindent megadott neked. És erre vágyik, hogy szeresd őt. Mert ő szerelmetes. Ő szerelemmel vágyakozik utánad. És ez örök. És örök dicsőség. És örökkévaló örökség. És nála vannak az örökkévaló dolgok, az örök békesség. És az öröm, az örökös öröm a fejükön. Az el nem múló öröm. Úgyhogy ma avval a dicsérettel kell mennünk a trón elé, hogy most a szívünkön gyúlt, amikor hallottuk az igét. Egy dicsőség gyúlt. És megkezdjük a dicséreteket. Nem másra nézünk, hanem Jézusra. Csak őt lásd. Nem azért jöttél, hogy embert láss ma, hanem őt lásd. És ahogy őt egyre jobban látod, úgy egyre jobban tudsz járni ő benne. Ez a célja az atyának, hogy járj ő benne. Hogy őt dicsért, hogy őt magasztald. Hogy ő benne járj, hogy ő benne teljes légy. Ő benne nincs betegség, ő benne nincs fájdalom. Ő benne nincsenek viszálykodós harcok, gyűlölködések. És szabad leszel ezektől. Mentes leszel tőle. Teljesedj be ő benne. Hogy az én örömöm megmaradjon ő bennük, ezt imádkozza Jézus. Ott van ez az öröm te benned. Ha nincs, akkor kérd meg az Urat, segítsen fölgerjeszteni. Gerjesszed föl ezt a szellemét. Mondja, gerjeszd föl a szellemieket. Szóval te részed. Úgy járunk ebben a világban, mint ez nem lenne a miénk. Az nem jó járás. Ez a miénk. Tőle kaptuk. Nagyon drága árat fizetett érte. És képesek vagyunk kijárni, mert ránk hagyta. Örökség. Úgyhogy nagyon drága Jézusunk van. És dicsérd őt. És adjál hálákat neki.